Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Stúdiónk vendége Csongvai Csaba, a Merck Kft. Biofarm üzletág orvos igazgatója. Köszöntöm a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. A témánk pedig az, hogy hát sok családban küzdenek azzal, hogy legyen gyerek, aztán ezért vagy azért nem sikerül, legalábbis egy ideig, vagy jelen bízom benne, hogy csak egy ideig tart ez az állapot. Minden esetre nemrég készült egy kutatás, ami arról szól, hogy minden hetedik nemzőképes korú pár küzd ezzel a problémával, a meddőséggel. Ez nagyjából, legalábbis a számok nyelvén, olyan 150 ezer családot jelent Magyarországon. Az első kérdés, azt tudom, hogy persze minden relatív, de hogy ez sok vagy kevés?
Hát így, ahogy mondja, relatív, mert hogy értelemszerűen sok első hallásra, de sajnos ez egy általános tendencia, ami Európa szerte érvényesül, hogy a nők az utóbbi időben, az utóbbi évtizedekben szociális és egyéb okok miatt később vállalnak egy gyereket, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, és ez önmagában is hozzájárul ahhoz, hogy a meddőség az komolyabb problémaként felmerüljön, mert hogy nem mindegy, hogy egy nő 21 néhány éves korában vállal a gyereket, vagy a 30-as évei végén, ne adj Isten a 40-es évei elején.
Na most ugye ez mindig kérdés, hogy értem én, hogy a meddőség már akkor vetődik fel problémaként, amikor már a szándék azért csak megvan, hiszen ugye a nem siker az, ami ezt okozza. A kérdés az, hogy mikortól van az, amikor ezzel, már milyen életszakasz, milyen életkor, amit már valóban mérni kell, vagy érdemes a szakembereknek.
A probléma ott úgy merül föl, hogy a férfiakkal ellentétben a nőknek van egy véges számú úgynevezett olcitájuk, tehát olyan petesejtjük, ami megérik az életük folyamán. Ez és ezeknek az életképessége is változik természetesen egy nő élete folyamán. Az ólciták a mondjam úgy egészségesebbek, vagy a legmegfelelőbbek a 20-as évek elején, közepén, de még a 30-as évek, 35 éves életkorig rendben van általában. Onnantól kezd hanyatlani. Egyrészt a megérő petesejtek száma, másrészt pedig most egy nagyon egyszerű szóval fogalmazva a minőségük is kevésbé megfelelő. Tehát azt lehet mondani általánosságban, hogy a 35 éves életkor után a megfoganó gyermekek lehetősége mondjuk csökken jelentősen kb. 25%-ára annak, mint ami 20 éves korban előfordulhat, és ez 40 éves kor fölött már csak néhány 5-10% alá csökken. Valahol egy versenyfutás zajlik az idővel.
Jó, ezt mindenki sejti, vagy tudja, hogy ez így működik. Na most persze tegyük gyors hozzá, két pasi beszélget erről egy stúdióban, de igyekszünk értelemszerűen nagyon objektíven ehhez hozzászólni, mert nyilván jobb lenne, hogyha egy hölgy is ülne itt velünk. De hát ez van. Azt mondja, hogy a kapcsolatba hozható azzal, hogy a hölgyek később próbálnak gyermeket vállalni, nem a hölgyek, hanem hát nyilván a párok
általában
később vágnak ebbe bele. Igen ám, de ugye a meddőséget nézzük, hogy most úgy kvázi kimúlik, ami egy rettenetesen rosszul hangzó dolog, de mégiscsak egy pár esetében azért felmerül, hogy kinél van vagy olyan nagyobb akadályozó tényező, a férfinél, a nőnél, vagy adott esetben mindkettőnél, akkor úgy látom, a biológia azért rendet tesz, mert azt mondja a kutatás, hogy 40%-ban úgymond a férfin, 40%-ban a hölgyön, 20%-ban mindkettőn, tehát ilyen szempontból kiegyenlített. Akkor van-e értelme arról beszélni a meddőség okán, hogy telik a hölgyek biológiai órája, hiszen itt úgy tűnik, hogy mindkét fél ugyanannyival járul, úgymond ehhez hozzá, most ez nagyon rosszul hangzik, tehát mindkét fél nagyjából így múlik ez.
Így van. Jól mondja, a felmérések alapján, és ezek nagy nemzetközi felmérések, általában fele-fele arányban múlnak a meddőségi problémák az egyik, illetve másik félen. Ami miatt leginkább a hölgyek érintettek ebben a kérdésben, az, ahogy az előbb már említettem, az, hogy nekik van egy véges számú.
Hát meg végül ők szülnek, tehát ez meg a másik.
Van,
nélkülük ez nem
mondjuk, igen, közelebbről érinti Bilányos. Az egész kérdés. És azt hiszem, hogy ezen túlmenően szociális okai is vannak. A férfiak kevésbé nyitottak ilyen téren.
Már milyen
kevésbé, tehát olyan szempontból kevésbé tudatosak, mondhatnám így talán, hogy amennyiben fölmerül a kérdés, tehát egy pár próbálkozik gyereknemzéssel, és egy idő után eljön az a pont, amikor fölmerül az, hogy vajon miért is nem születik gyerek, ott első körben mindig a nők azok, akiknél fölmerül az, hogy tenni kell valamit proaktívan. Tehát ő maga elindul, és
hát ennek az az oka nyilván, hogy nála van egy ilyenfajta biológiai óra, hogy egy férfi azért későbbi életszakaszában is lehet apuka, mint azt látjuk. Értelemszerű, hogy akinél ez, hogy mondjam, sürgetőbb kérdés, az lesz az, a fiúknál lenné, így akkor nyilván a fiúk lennének, akik először lépnek, nem?
Mindezzel együtt mi ezt a felmérést, amit tavaly év során végeztünk, az irányban is kiterjesztettük, hogy nézzük meg, hogy általánosan mi az elfogadott álláspont, vagy a nézet ezzel kapcsolatban, és sajnos az tűnt ki a kérdőívekből, hogy a férfiak sokkal kevésbé érzékelik a problémát, olyan esetekben is, amikor az már létezik. Tehát egyszerűen nem merül föl bennük, nem tudatosul, hogy adott esetben, mint ahogy az előbb mondtuk, ez rajtuk legalább annyira múlik, mint a hölgypartnere.
Na most mielőtt erről tovább beszélném, mert ez egy fontos dolog, hogy azért azt sem árt tisztázni, hogy milyen oka van annak összességében, hogy nem sikerül most, hogy ez kizárólag mondjuk egészségügyi ok, vagy lelki ok, mert ugye az ugyanúgy legalább annyira befolyásolja a nemzőképességet, mint hogy most van elég ondója a férfi, vagy ondósejt a férfi spermájában, avagy nincs, vagy a hölgynek a petelérése jól zajlik-e úgy, ahogy kell, vagy sem. Jól lehet, hogy mellett egy csomó lelki tényező van, mert azért mégiscsak a gyerekvállalás az egy két ember közös legfontosabb döntése, és egy nagyon csodálatos dolog tényleg, hogy azért ezt lelki okok is akadályozhatják. Van arra valami fajta mérés, hogy milyen arányban van biológia is, mondjuk lelki oka, vagy bármi egyéb?
Abszolút. Nagyon jól gondolja, mert hogy felmérésekből, és abból a felmérésből, amit mi is végeztettünk, is kiderül, hogy a konkrét fizikai okok mellett nagyon jelentős mértékben hozzájárul a meddőséghez a leggyakrabban fölmerülő stressz faktor, illetve a napi megélhetési problémák, legalábbis a lakosság körében a percepció ez többek között. Természetesen az arányok azok változnak, és minden egyes párnál föl kell mérni azt, hogy milyen mértékben egyik vagy másik ok az, ami leginkább befolyásolja a meddőség kérdését, illetve azt a tényt, hogy nem lehet gyerekük, de igen, jelentős mértékben. Nem mondanám, hogy 50%-ban, de hogy nagy százalékban az eseteknél olyan lelki tényezők is szerepet játszanak, amiket nehezebb kimutatni, nehezebb rájönni, mert természetesen a fizikai eltérések azokat ma már elég jól ki tudjuk mutatni különböző diagnosztikai eljárásokkal, amikkel...
Hát igen, mert ugye sejtek vagy vannak, vagy nincsenek, amikkel...
Vagy mozog rendesen, vagy nem mozog rendesen, van valami genetikai probléma, stb. Ez már elég jelentősen előre haladott a tudomány. A lelki problémák, a stressz, azt nehezebb megfogni konkrétan, de már erre is vannak. Erre irányuló vizsgálataink is vannak már.
Na most kezdjük azzal, amit mondjuk egyszerűbb mérni, ugye hát ez a biológiai jellegű okok. Mennyire sikeresek ezek kezelése? Látjuk, hogy nyilván van arra szándék, hogy ugye meglehetősen azért nem olcsó eljárásokról beszélgetünk, ez bárki, aki ezzel a problémával szembesült, pontosan tudja, hogy itt sok súlyos százezreket, akár milliókat kell fizetni, főleg ugye általában nem elsőre szokott ez összejönni, de tehát, hogy többször kell próbálkozni, komoly költséggel bír, de most nem is az a lényeg, hogy mennyire lehet orvosilag ezeken a helyzeteken segíteni, mekkora az arány, amikor sikerül megugrani azt, hogy legyen baba.
Egy kicsit előreugrottunk a folyamatban, igen, olyan szempontból, hogy általában nem rögtön, tehát a meddőség diagnosztikája esetén, vagy felmerülés esetén nem rögtön a legelőre haladottabb, legkomolyabb beavatkozással kezdjük, de ha felmerül ennek lehetősége, amit in vitro fertilizációnak nevezünk, amikor már testen kívül termékenyítik meg a petesejteket, ma hatékonysági, vagy hogy is mondjam, talán úgy mondhatnám leginkább, hogy a siker arány az 25 és 40 százalék között mozog Európában. Sajnos milyen szempontból egy kicsit a sereghajtó között vagyunk. Nálunk átlagosan, ez eltér intézmények között és eljárásoktól is függ, 25 százalékosra tehető az in vitro fertilizáció hatékonysága.
És ez mondjuk azért 15 évvel ezelőtt picivel még lejjebb volt, én emlékeim.
Így van. Tehát azért haladtunk előre jelentősen a technológiában, a tudományban, viszont azt is tudni kell, hogy még mondjuk 10 évvel ezelőtt 25-26 év körül volt az átlag életkor, ahol a nők átlagosan gyermeket vállaltak, ma ez már 29-30 éves korra kitolódott.
Tehát én nem véletlenül ezzel az egészségi dologgal kezdtem, a biológiai dologgal, mert azt gondolom, hogy ugye amikor egy pár eldönti, hogy na akkor most már élet abban mondja, akkor hát nyilván elindul a próbálkozás, hogy akkor ez megtörténjen. Na és akkor itt jön a kérdés, hogy innentől számítva mi az a pont, amikor úgymond ezzel tényleg foglalkozni kell, most függetlenül attól, hogy hány éves a hölgy, mert ugye ezt megugrottuk már, ezt a problémát. Megmondom miért, mert ugye aki ezzel szembesült, próbálkozik, és az nyilván nem elsőre szokott ez a dolog összejönni, és van egy egészséges idő, amíg ugye két embernél ez helyére áll. És akkor itt a kérdés, hogy mi az az időszak, ami teljesen normális, hogy azt be kell várni, és majd csak utána érdemes egyáltalán azon gondolkodni, hogy van-e probléma is, ha még van is, még az sem biztos, hogy akkor ugye biológia helyen meg kiderül, hogy egészen más.
Ha a szakma szabályait nézzük, akkor relatíve egyszerűbb a dolog, mert ott az egyéves időtartamot tekinthetjük a próbálkozások, tehát a megfelelő időben történő próbálkozások sikertelenségének, mint diagnózis alapján. Viszont azt is kell tudni hozzá, hogy ez leginkább szociális kérdés. A párok próbálkoznak, gyereket vállalnak, nem jön össze, általában nem rögtön fordulnak szakemberhez, hanem eltelik egy bizonyos idő, amíg családi, baráti környezetben fölmerülnek a problémák, egyáltalán eljutnak oda, hogy beszélnek róla, mert azért ez egy elég érzékeny.
Én ezért kérdezem, mert ugye az segítség,
és ott amikor... telik az idő, igazán.
Nem, ott, hogy az a segítség, amikor azt mondjuk, hogy jó, ha eldöntöttétek, tehát abszolút tudatos, hogy na, akkor mostantól jött a baba, akkor hajrá, és ha egy év után nem történt semmi, akkor mondjuk esetleg érdemes elgondolkodni azon, hogy egyfajta, nem tudom, vizsgálatot nézzük, mert lehet, hogy kiderül, hogy egyébként a világon semmi probléma, akkor meg hajrá tovább. Mert ez nem mindegy, az időfaktor szempontjából nem mindegy.
Abszolút, és ez az, amit jelentősen lehet javítani, és ahol jelentősen lehet előrehozni a beavatkozásokat, amennyiben ténylegesen kiderül, hogy probléma van, és az nagy mértékben drámaian javítja az eredményességet, hogyha a párok időben fordulnak.
Ennek azért van jelentősége, mert ugye beszéltük, hogy a hölgyek teljesen értelemszerű, meg teljesen értető okból ugye később állnak a gyermeket szemben, mondjuk 40 évvel ezelőtt, ugye egy 21 éves nő már vénlánynak számított, ha nem volt férnél. Hát ez így van, hát a nagyszüleink idejében ez teljesen természetes volt. A szüleinknél ez már kitulódott, mert már a 70-es évek elején is azért más volt a hozzáállás, de a mostani időszakra egész egyszerűen sok minden, a tanulmányoktól egész egyszerűen más a tempónk is, teljesen természetes. Ezért fontos az, hogyha még egy picit ez ki is tolódik, viszont akkor kevesebb idő legyen, úgymond a várakozási idő azzal kapcsolatban, hogy mikor fordulunk orvoshoz.
Abszolút. Tekintve azt, hogy általában a mai nők az emancipáció, az egyenlőség jegyében már általában karriert vállalnak, megvalósítják önmagukat a munkaterületén, kiteljesednek, és leginkább, valljuk be őszintén, ennek is köszönhető, hogy később vállalnak gyereket. Viszont ha fölmerül a probléma, és valamilyen oknál fogva nem jön össze a gyerek, akkor érdemes minél hamarabb, még egyszer mondom, minél hamarabb szakemberhez fordulni, hogy amennyiben akár fizikai, akár lelki okok, vagy mindkettő közrejátszik ennek a terméketlenségnek, vagy infertilitásnak nevezett fogalomnak a kialakulásában, azt minél hamarabb lehessen kezelni és megoldani a kérdést. Minél hamarabb sikerül valószínűleg pozitív eredményt elérni.
És azért fontos az időfaktor, mert nyilván egy biológiai beavatkozás az gyorsabb lefolyású, de mondjuk, hogyha tényleg ennek valami lelki oka van, vagy tényleg a stresszt kell feloldani, ugye az már hosszabb idő mindkét fél esetében, főleg, hogyha mindkét fél lemúlik az, hogy ez a baba összejött, vagy nem, vagy legalábbis összejönne gyorsan, vagy sem, akkor az meg hosszabb ideig tart, nem? Hogy ezt kezeljék.
Maga a kivizsgálás is tart egy ideig. Általában, hogyha, mint ahogy ön is említette az előbb, már kiderült ebből a felmérésből is, illetve nemzetközi tanulmányok alapján is, általában fele-fele arányban felelős egyik, vagy másik fél, vagy mindkettő.
Vagy mindkettő, tehát hogy ez tényleg egyre matekban
40-40-20. Abban az esetben így van 40-40-20 arány, ez a nagyon egyszerű hüvelykúj szabálynak is nevezhetnénk. Viszont ha már kiderült, hogy kivel van, vagy melyik a pár, melyik elemével, vagy kivel van a probléma, abban az esetben természetesen őt kell kezelni, és ezek a folyamatok is azért hosszú időt vesznek igénybe, még abban az esetben is, hogyha időben fordulnak a párok orvoshoz, ezek akár éveket vehetnek igénybe, mert nem feltétlenül történik meg az, hogy az első beavatkozásnál sikerül teherbe esni, lehet, hogy ez csak második vagy harmadik esetben történik meg, illetve minél később jut oda egy hölgy, vagy a pár maga, hogy orvosolják az okokat, abban az esetben még inkább maga a folyamat is egyre hosszabb és hosszabb lesz.
Na úgy korrekt, hogy akkor azt is megkérdezzem, hogy a férfiaknál mi az a korhatár, ami annél ezt már eleve érdemes, sőt ezzel érdemes kezdeni, mert ugye a fiúk ilyen szempontból persze egyszerűbbek, hogy lehetek 50 évesen is apuka, de azért nálunk is van biológiai óra, nem csak a hölgyeknél, és főleg amikor hogy olyan pár van, ahol mondjuk a hölgy még abszolút szeretne egy újabb gyereket adott esetben, vagy egy új kapcsolatban futnám bele, és akkor legyen közös gyerek, akkor ez egy teljesen jogos felvetés az urak szempontjából is. Ott mi a helyzet?
Az urak kicsit más helyzetben vannak. Azon gondolkoztam előbb, hogy mondjam azt, hogy szerencsésebb helyzetben, de talán nem ezt használnám, mert ennek semmi közön szerencséhez. Igen. Teljesen más a biológiai felépítésünk. A férfiaknál nem ketyeg ennyire a biológiai óra ezen a téren.
Igen, de ettől függetlenül ketyeg.
De azt tudni kell, hogy az utóbbi 30-50 évben, megint csak szakirodalmi adatokra hivatkozva, például, csak példának mondom, jelentősen csökkent általában a férfiak spermaszáma, sperma koncentráció, tehát az 1 milliliterben meglévő spermák száma is.
Ez az összes férfi.
Általában így van, tehát a társadalomban volt, a társadalmi szinten végezték a felmérést, tehát ez is már hozzájárul a problémához. Eleve a szám, aztán a minőség, hogy van-e valami eltérés, valami probléma. Visszatérve a kérdésére, talán úgy fogalmaznék, vagy a legmegfelelőbb az hozzáállásként, hogy abban a pillanatban, hogy fölmerül a kérdés, mind a két felet, mind a két fél induljon el, vizsgáltassa ki magát, nézzék meg, hogy mi a probléma, minél hamarabb megtudják, hogy kinél van a gond, annál hamarabb lehet kezelni, és annál valószínűbb, hogy sikeresen lehet beavatkozni.
Világos, ezt értem, csak arra voltam kíváncsi, hogy tényleg a férfiaknál hol az a korhatár, amikor már, hogy mondjam, érdemes ezzel kezdeni?
Tehát ilyen, élettani szempontból a férfiaknál nincs ilyen adott korhatár, mint egy nőnél, hogy tudom, most 40 fölött nagyon lecsökken, 45 fölött
ezért
meg már gyakorlatilag,
50 fölött,
mert 1% alatti a sikerarány. Tehát férfiaknál nincs ilyen meghatározható, élesen elhatárolható időpont, de természetesen nálunk is, férfiaknál, ahogy haladunk előre az idővel, azért ezek a problémák mind inkább fölmerülnek. De mondom még egyszer, nálunk nincs így.
Nem világos, csak hogy a férfiaknál is van ugye az az időszak, mint a hölgyeknél, tehát hogy telik az idő, ugye, és futnak ki ebből, tehát az anyaság eltávolodik. Ugye most az utóbbi pár évben volt ez ugye kutatás tárgya, hogy azért a férfiaknál is van ez a fajta átalakulás kora, amikor hát az embernek vannak fizikai jelei ennek a dolognak, hogy ezért kérdezem, hogy itt azért mondjuk, hogy az ember 50 körül akar apa lenni, akkor nem állt, hogyha egyből megnézi, hogy egyébként rendben vagyok-e, vagy megfelelő spermaszámon van-e ahhoz, hogy ez ne okozom problémát, azzal mondjuk kárt nem okoz senki.
Az biztos. Amúgy is férfiaknál 50 év fölött már érdemes urológiai vizsgálatokat egyéb okokat vizsgálni. Aha. Ha fölmerül ilyen probléma, vagy nem is probléma,
ez nem probléma,
nem probléma, hanem ilyen kérdés, akkor érdemes konzultálni egy szakemberrel, és megkérdezni a véleményét arról, hogy ő hogy látja, érdemes-e ilyen téren tovább lépni.
Nagyon szépen köszönöm. Dr. Csongvai Csabát, a Merck Kft. Biofarm üzletágának orvos igazgatóját hallották itt az Egészségkódban.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Ennyi volt már az Egészségkód, én megköszönöm figyelmüket. Az elmúlt egy órában Szűcs Pétert hallották, legközelebb egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt a 94.2-n. Minden jót, viszont hallásra.
Egészségkód című magazinunkat hallották. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.